Ez a messiási bibliatanulmány azt vizsgálja, hogyan függ össze a zsidó mennyegzői rendszer azzal a programmal, amit Isten szán a messiásnak, mint vőlegénynek, és az egyháznak, mint a messiás mennyasszonyának. Ezt a témát 6 részben tárgyaljuk. A zsidó mennyegzői rendszerben az első lépés a megállapodás. A megállapodás során a vőlegény apja megállapodást köt a mennyasszony apjával, és kifizeti a mennyasszony apjának a mennyasszonypénzt. Ez akár már a vőlegény és a mennyasszony gyerekkorában is megtörténhet. Gyakran megesett, hogy egészen az esküvő napjáig nem is találkoztak egymással. Valójában ez történt saját nagyszüleimmel is, akik az esküvőjük napján találkoztak életükben először. A messiás mennyasszonyára érvényes alkalmazás az, hogy Isten, az atya, a vőlegény atya megállapodott és megfizette a mennyasszony pénzt. A mennyasszony pénz a fiának a vére volt. Ezt az írás 2 részében látjuk. Az első rész Efézus 5.25b, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta azért. A második rész János 3.16a. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. A fiú odaadásával és vérének kiontásával kifizették a mennyasszony pénzt, és a megállapodás vérrel lett megpecsételve. A zsidó mennyegzői rendszer második lépése a felkészülés. Ez az eljegyzési periódus, amely legalább egy évig tart, de több évig is tarthat, különösen akkor, ha a megállapodást még a mennyasszony és vőlegény gyermekkorában kötötték. Ez az az időszak, ami alatt a mennyasszonyt felkészítik és megtanítják a feleség szerepére. Ekkor figyelik meg, hogy a mennyasszony valóban tiszta, ezért tartott az eljegyzés legalább egy évig. Ez alatt az idő alatt eltelt 9 hónap, ami bizonyíthatta, hogy az eljegyzéskor a mennyasszony még szűz volt. Ha az év lejárta előtt gyermeket szült, tudták, hogy erkölcstelen állapotban volt. Ismétlem, hogy a felkészülés vagy eljegyzés időszaka lehetett rövid vagy hosszú időszak. Lehet csupán egy évnyi, ám lehet sok-sok év is, mert az eljegyzéshez vezető megállapodás akkor történt, amikor a mennyasszony és a vőlegény még gyermek volt. A felkészülés állomásának alkalmazása a messiás mennyasszonyára, a gyülekezetre vonatkozóan az, hogy a mennyasszonyt még ma is tökéletesítik a vőlegény számára. A Bibliában 2 írásrész foglalkozik ezzel az állomással. Az első rész 2 Korintus 11.2, mert isteni buzgósággal buzgok értetek, és eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Pál kijelenti, hogy az egyház egy férnek lett eljegyezve. A cél az, hogy tiszta szűzként álljon a messiás elé. Jelenleg a felkészülés időszakában van, amikor a mennyasszony felkészül arra, hogy illő társa legyen férjének. Amikor eljön ez a nap, tiszta szűzként áll a messiás elé. A második rész Efézus 5.26-27. Hogy azt megszentelje megtisztítván a víznek feredőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgőzés vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. 26. vers szerint az egyház jelenleg a megszentelődés folyamatában vesz részt. Megszentelődés jelentése félretett, az egyház tehát félretétetett a messiásnak, 2 Korintus 11.2 szerint azért, hogy végül tiszta szűzként állhasson előtte. Ráadásul a 26. vers rámutat arra, hogy a megszentelődésen keresztül megtisztul. A megszentelődés eszköze a víznek feredője az ige által. Ez nem a víz általi keresztség, hanem az Isten igéjének vize általi keresztség, ami az egyház egyre inkább hasonlóvá lesz ahhoz, amit Isten igéje ír, egyre inkább olyanná lesz, mint a szűz, aki elé áll majd. 27. vers. Ez után leírja, hogy mi a célja a 26. versben említett megszentelődési folyamatnak. A megszentelődés folyamatának célja az, hogy az egyházat dicsőséges gyülekezetként mutassa be. Ez más szavakkal ugyan, de ugyanaz, mint amit 2 Korintus 11.2 ír, vagyis az a szándék, hogy az egyházat tiszta szűzként állítsa Krisztus elé. Itt azonban a dicsőséges egyház kifejezést használja. Ezután felsorolja a dicsőséges egyház 4 jellemzőit. Először is nem lesz benne szeplő, vagyis semmilyen külső tisztátalanság, másodszor nem lesz benne sömörgőzés, vagyis nem lesz bizonyíték a korára, harmadszor szent lesz, vagyis végül eléri a teljes szentséget, negyedszer fedhetetlen lesz, vagyis nem lesz benne belső tisztátalanság. Mindez végső soron a messiás ítélőszéke előtt fog megtörténni, ahol az egyház tagjai esetében elég a fa, széna és pozdorja, és az arany, ezüst és drágakő megtisztul ennek az ítéletnek a tűzében. Efézus 5.29 kijelenti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Ebben a versben Pál két dolgot leplez le. Először is az egyház dicsőséges gyülekezetté válik. Az egyház táplálva van, az egyház felépül és erőt kap. Másodszor elmondja, hogy az egyház ápolgatva van, gyengét, gondos törődést kap. A zsidó mennyegzői rendszerben a vőlegény az esküvő napján elment a menyasszony házába, hogy hazavigye magához. Ez egy a Máté 25.1.13-ban leírtakhoz hasonló mennyegzői menettel párosult. A vőlegény elment és a menyasszonnyal tér haza. Ebben a példázatban a szüzek nem az egyházat képviselik, a szüzek kimennek, hogy találkozzanak a hazatérő vőlegénnyel és menyasszonnyal. Messiás mennyasszonyára vonatkozó alkalmazás az egyház elragadtatása. Messiás mennyasszonyának elhozatala az egyház elragadtatása által teljesül be. Az elragadtatásról szóló főírás rész 1 Tesszalonika 4.13.18. A 13. versben elhangzik egy kérdés, mi a helyzet a meghalt szentekkel? Lemaradnak az elragadtatás előnyeiről, csak az élő szentek lesznek ennek részesei. Pál a 14-15. Versekben kijelenti, hogy ők sem maradnak le az elragadtatás előnyeiről, sőt, már az élő hívőket megelőzően részesülnek abban. 16-17. Versekben leírja az elragadtatás 7 lépését. Először is a messiás eljön a mennyből, a föld légkörébe, és ebben az értelemben belép a mennyasszony otthonának szférájába. Másodszor kiáltani fog. Az itt használt görög szó katonai parancsszóra utal. A folyamat beindítása tehát úgy fogja kiadni a parancsot, mint egy tábornok. A harmadik lépés az arkangyal szózata lesz. Alparancsnokként Mihályt, az arkangyalt látjuk, aki megismétli a főparancsnok utasítását. Negyedik lépésként isteni harsona hangja hangzik, miután az alparancsnok kiadta utasításait a harsonás kőttől, hogy a katonák tudják, mit kell tenniük, támadjanak, visszavonuljanak, előre nyomuljanak, jobbra tartsanak, stb. Felhangzik tehát az isteni harsona. Ötödször a messiásban meghaltak, támadnak fel először, ezért nem maradnak le a meghalt szentek az elragadtatás előnyeiről. Először részesülnek benne, hiszen elsőként támadnak fel. Hatodszor az élők elragadtatnak velük együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Hetedszer a hívők mindenkor az Úrral lesznek. Innen kezdve a hívők vele lesznek, mert ő a hívő férje. A 18. versben szerepel a vígasztalás szó azok számára, akiknek olyan hívő baráta és rokonai vannak, akik már meghaltak, egy nap ők is feltámadnak, s ha mi még, akkor életben vagyunk, akkor csatlakozunk hozzájuk az elragadtatásban. A megtisztulás és megszentelődés végső állomása a mennyasszony elhozatala és mennybe vitele után történik. 1 Korintus 3.10.15 leírja a messiás ítélőszékét, amikor a fa, széna és pozdorja megég, és az arany, ezüst és drága kövek megtisztulnak. 1 Korintus 15.50-58 szerint az egyház valóban megdicsőül, mert ezen a ponton a halandó halhatatlanságot, a romlandóság romolhatatlanságot ölt magára. Negyedik lépésre, a szertartásra a vőlegény otthonában kerül sor. Rendszerint csupán a néhány közeli családtagot és két tanút hívnak meg, hogy figyelemmel kísérjék ezt a mennyegzői szertartást. A negyedik lépés az egyházra, mint a messiás mennyasszonyára vonatkozó alkalmazásként az, hogy a mennyben lesz egy szertartás, és a néhány meghívott csak is azokból fog állni, akik már a mennyben vannak, nem mindenki másból, csak is az elragadottak tudnak majd részt venni ezen a mennyegzői szertartáson. A mennyegzői szertartásra vonatkozó főírás rész a Jelenések 19.6.8, és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek szúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát mondván. Halleluja! Mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedet. Ez az írásrész tartalmazza a zsidó mennyegzői rendszer szerinti negyedik lépést, a szertartást. Szerte a társa mennyben kerül sor, amelyet a Messiás második eljövetele követ. János a 11-16. Versekben beszél a második eljövetelről. A mennyegzői szertartás a mennyben közvetlenül a második földi eljövetel előtt történik meg. A zsidó rendszerhez hasonlóan csak néhányan lesznek hivatalosak, azok, akik már a mennyben vannak. Ezekben a versekben három főbb dolgot figyelhetünk meg, először is a bárány mennyegzőjének eljövetelét, itt a bárány mennyegzői szertartásáról beszél, ami a mennyben történik, közvetlenül a második eljövetel előtt. Másodszor a feleség elkészítette magát, mostanra megdicsőült. Nincs benne szeplő vagy sömörkőzés, vagy valami efféle. Harmadszor tiszta és ragyogó fehér gyorsba öltözik. A fehér gyors kifejezéssel a szentek igazságos cselekedeteire utal. Ez azt jelenti, hogy mire a messiás ítélőszékének vége, a megszentelődés folyamata teljes, és a mennyasszony valóban tiszta szűzként áll a messiás előtt a mennyegzői szertartásban. A zsidó mennyegzői rendszerben a lakodalom az ötödik lépés, amelyre már sokkal több ember hivatalos, míg a mennyegzői szertartása csak néhányan, addig a lakodalomra sokkal többen hivatalosak, hogy megünnepeljék a fiú esküvőjét. A lakodalom gyakran 7 napig is eltartott. A messiás mennyasszonyára vonatkozó alkalmazás az, hogy a lakodalomra a földön kerül sor. Valójában maga a királyság is a lakodalommal kezdődik. A lakodalomra sokkal többen lesznek hivatalosak, mint a szertartásra. Az ószövetségi szentek például ott lesznek a lakodalmon, mert ők a nagy nyomorúság után támadnak fel. János 3.28.30-ban keresztelő János nem tekintette magát sem a vőlegénynek, sem a mennyasszony részének, hanem egy harmadik kategóriaként utalt magára, a vőlegény barátjaként. Vőlegény barátai az ószövetségi szentek, s ők lesznek azok, ha sokkal több, akik hivatalosak a lakodalomra. A másik csoport, akik nem lesznek jelen a mennyegzői szertartáson, ám jelen lesznek a lakodalmon, a nagy nyomorúság szentjei. Nagy nyomorúság szentjei a második eljövetel, után támadnak fel. Ők is vendégek lesznek a lakodalomban. A harmadik jelenlévő csoport Izrael lesz. Azok, akik túlélik a nagy nyomorúságot, belépnek a messiási királyságba, és vendégként hivatalosak lesznek a lakodalomra, amely egyben a királyság kezdetét is jelenti. Ézsaiás 25.6 tanítja azt a tényt, hogy a királyság a lakodalommal kezdődik. És szerez a seregek ura minden népeknek a hegyen lakodalmat kövéreledelekből, lakodalmat erős borból, velős kövéreledelekből, megtisztult erős borból. A királyság tehát valóban ünnepséggel veszi kezdetét, pontosabban a lakodalommal, ide lesznek a többiek hivatalosak. A második eljövetelt megelőzően kiküldik a meghívást a lakodalomra. Említettük, hogy a jelenések 19.6.8 beszél a mennyegzői szertartásról, 9. versben aztán a lakodalomról beszélt, és mondta néken, írd meg a boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. A bárány mennyegzői vacsorája nem ekkor kerül felszolgálásra, ekkor még csak a meghívót küldik el. A meghívásra közvetlenül a második eljövetel előtt kerül sor. A 11-16. Versek a második eljövetelről szólnak, majd egy 75 napos időtartam után megalapul a királyság. A királyság a lakodalommal kezdődik, ahogyan a lakodalom eltarthatott akár 7 napig is, úgy a mennyegzői vacsora is eltarthat 7 napig, vagy akár 7 évig is. A 75 napos intervallum alatt támadnak majd fel az ószövetségi szentek, és a nagy nyomorúság szentjei, akik sokkal többet képezik, akik a lakodalomra hivatalosak. A 6. lépés a vőlegény otthonát érinti. A zsidó szokások szerint a vőlegénynek kell gondoskodni a megfelelő otthonról a mennyasszony számára, és ezt a felkészülés szakaszában teszi a 2. szakaszban. Amikor a mennybe menetelekkor Jessua mennybe ment, egyik célja az volt, hogy helyet készítsen a mennyasszonyának. Az a hely, amelyet a mennyasszonynak készít, más néven az Új Jeruzsálem. Ez az alkalmazás. Jessua jelenleg is alkalmas helyet készít a mennyasszonyának, az egyháznak, és a hívők abba az otthonba költöznek, majd az örök állapotban, vagy örök rendben. A főírás rész jelenések 21.9.22.5, ahol János látja a mennyasszony otthonát. A 9-10 versek ezt írják, és jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár volt, és szólt nekem mondván, nyer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. 9. vers szerint a mennyasszony ekkor a bárány felesége, mert ekkorra már megtörtént a mennyegzői szertartás és a lakodalom, és már 1000 éve házasok. Az 1000 éves királyság után János a mennyasszony örök otthonát látja a 10. versben, az Új Jeruzsálemet. Majd a 24-25 versektől kezdve leírja mennyasszony otthonának, az új Jeruzsálemnek a részeit. Ez a kapcsolat a zsidó mennyegzői rendszer és az egyház a messiás mennyasszonya között. Bizonyos dolgok már beteljesültek, bizonyosak beteljesülőben vannak, s bizonyos dolgok a jövőre vonatkoznak. Nagyszerű jövő vár azokra, akik hittek Jézus messiási mi voltában.